része lett volna, de kérdezze meg Holcomb őrmestert, majd meghallja, mit mond. Holcomb őrmester itt van a teremben. Addig is, míg kötelező idézést küldhetnek neki, arra kérem elnök urat, rendelkezzék, hogy itt maradjon, mint a védelem tanúja. Donau bíró erélyesen kopogtatott fakalapácsával, de hiába való volt minden kísérlete, a rend nem állt helyre. Holcomb őrmester felállt, mondani akart valamit, elharapta a szót, megfordult, elindult az ajtó felé, aztán megállt. Hamilton Burger utána kiabált. Holcomb, ide jöjjön! Beszélni akarok magával! Mason hátradőlt székén, és bátorító mosolyt vetett a vádlottra. Ezt honnan tudta meg? Suttogta Lois Fenton. Elég szégyen, hogy csak most fedeztem föl, mondta Mason. Pedig nyilvánvaló, magát kétszer vezették be a felismerő kamrába, de maga nem szegte le a fejét, és nem volt dacos első ízben sem. És mikor a tanúk először látták, azt hitték, hogy másodszor látják. És ez azt bizonyítja, hogy Irene Kilby járt a szállodában? Még sokáig tart, míg ezt sikerül bebizonyítanunk, mondta Mason. De annyit minden esetre bizonyít, hogy a tanúk első ízben Irene Kilby személyében vélték fölismerni a szállodában látott nőt. És ha nem csalódom, ebből pokoli kalamajka keveredik. A bíró fakalapácsának végre sikerült a teremben rendet teremtenie. Elnök úr, kezdett rá Hamilton Burger, a védelem képviselője megdöbbentő dolgokat állít. Képtelen vagyok elhinni, hogy ennek bármi tárgyi alapja lett volna. De még ha van is, legfeljebb, ha némi kételyt kelthet a felismerés hitele tekintetében, ám a vádat... A bíróság azt szeretné tudni, szakította félbe az ügyész szavait Donau bíró, hogy a felismerő kamrában valóban Miss Kilby tartózkodott-e, amikor Sam Maker és Frank Faulkner a szállodában látott nőt személyében felismerni vélte. Elnök úr, erre Irene Kilby nem adhat választ, nem tudja, ki volt a függöny túlsó oldalán. De a rendőrség tudja, jelentette ki majdnem, hogy kiabálva ingerülten Donau bíró. Igenis, elnök úr, ha a tárgyalást egy időre félbeszakítjuk, megpróbálom kideríteni az igazságot. Mennyi időt kíván? Egy órát. Ez megfelel a bíróságnak? Szakítsuk félbe a tárgyalást délután 2-ig, mondta Donau bíró. 2-kor folytatjuk, de addigra tudni akarom, hogy pontosan mi történt. Hisz a rendőrségi jegyzőkönyvek nem állnak a vádlott rendelkezésére, és Irene Kilby tanút valóban úgy elzárták, hogy a védelem képviselője nem fért hozzá. Mint perdöntő tanút, mondta Burger, és ehhez ő maga is hozzájárult, elnök úr. Még nincs alapom a bírálatra. Nem kívánom senki eljárását megbírálni, ügyész úr, mondta a bíró. De ennek a végére járok. Mr. Mason, van valami ellenvetése, ha a tárgyalást 2-ig félbeszakítjuk? Van, elnök úr. Donau bíró összevonta a szemöldökét. Mr. Mason, a kerületi ügyésznek vizsgálatot kell folytatnia, ha tudni akarja, hogy mi történt. Át kell néznie néhány jegyzőkönyvet. A bíróságot érdekli, hogy mi az igazság a vádlott személy azonosságának megállapítása körül. Biztosra veszem, hogy a vádlottnak legalább annyira érdeke, hogy az igazság kiderüljön. A bíróság tehát helyén valónak tartja a szünet elrendelését. Elvben egyetértek elnök úr megállapításával, válaszolt Mason. De a kerületi ügyésznek vannak képzett munkatársai, akik az efféle rutinmunkát elvégezhetik. Nekem viszont törvény adta jogom, hogy folytassam és befejezzem a tanú kihallgatását, mielőtt még barátaival tanácskozhatna, és valami új történetet agyalhatna ki. 10 perc szünet szerintem elegendő ahhoz, hogy a kerületi ügyész átadja a jegyzőkönyveket helyettesének és beszéljen Holcomb őrmesterrel. Kérem, mondta a bíró, ha a védelem be akarja fejezni a tanú kihallgatását, joga van rá. A bíróság tehát 10 perc szünetet rendel el. Paul Drake a hallgatóság nyüzsgő tömegén át odatulakodott Masonhöz. Öregem, öregem, ezeket aztán pofára ejtetted, kiáltotta. De vigyázz, Perry, elkapták Arthur Sheldont. Még ide állítják neked tanúskodni. Most hol van Sheldon? Kérdezte Mason. A börtönben. Rávették, hogy ne ragaszkodjék az előzetes kiadatáshoz, és idehozták. Az egészet titokban tartották, A sajtóval is csak most közölték. Bár csak állítanák ide tanúnak, mondta Mason. Most már elboldogulunk valahogy.
Az ám, kiáltott fel Drake, a fenébe is Perry ekkorát ütni, ezeket kiszámolják.
Mikor a bíróság megint összeült, hogy a tárgyalást folytassa, Mason ugyancsak rémült és ideges Irene Kilbyvel találta szemközt magát, a kétségbe esett kerületi ügyész pedig szemmel láthatóan védekezésbe szorult. Modora elárulta, hogy a rendőrség ravasz fogása, amelyet Holcomb őrmester most már nyilván beismert, alaposan fölbosszantotta.
Nézzük csak, Miss Kilby, mondta Mason. Ön tehát fölvette Lois Fenton nevét, átvette a szerződéseit, úgy öltözött, mint ő. Igen?
Igen. Erre vonatkozólag megállapodott vele, és a megállapodást átadta John Callendernek, igen? Igen. Legjobb tudomásom szerint a megállapodásról nem készült másolat. Nem. Ön tehát szeretett volna a megállapodás birtokába jutni. Ezt már mind elmondtam, igen. Azt akarta visszakapni Callendertől. Igen.
És mondja, nem azért akarta olyan nagyon megszerezni ezt a megegyezést, mert volt egy záradéka, hogy ha Lois Fenton házassága nem sikerülne, vagy bármi más okból vissza akart térni a színpadra, ön köteles félreállni?
Nem, uram. Semmi ilyesféle nem szerepelt a megállapodásban? Nem, uram.
Gondolja meg jól, mondta Mason. Ön eskü alatt val. Ne felejtse el, ha a megállapodás John Callendernél volt, a hagyatéki eljárás során előbb-utóbb előkerül. Írott megállapodás volt, Lois Fenton is, ön is aláírta. Nos, ne feledkezzék meg az esküjéről, és arról, hogy itt sokkal több forog kockán, mint az ön legyező táncos női karrierje.
A tanú az ajkába harapott. Mondja csak ki nyugodtan, biztatta Mason. Az igazat. Ugye ezért kellett annyira az a megállapodás? Irene Kilby fészkelődött, gyámoltalan pillantást vetett a kerületi ügyészre, aztán tekintete a bíró szigorú szemével találkozott. Nos? Kérdezte Mason. Így van? Igen, suttogta halkan. No jó, mondta Mason. Idáig hát eljutottunk. A karrierje szempontjából ugye életbevágóan fontos volt, hogy a megállapodás az ön birtokában legyen. Igen. Amíg tehát Callender őrizte, addig ön ki volt szolgáltatva neki. Igen. Helyes, mondta Mason. Akkor nézzünk most valami mást. Ezt a legyezőt itt, mutatott rá az asztalon heverő bűnjelre, amely kettes számú tárgyi bizonyítékként szerepel. Nézze meg jól! Látja itt lent az LF monogramot? Nézze csak meg! Saint Louisban készült. Látta már ezt a legyezőt korábban is? Igen. Tőlem kapta, ugye? Igen. Mikor? A gyilkosság éjszakáján, azaz 16-án este. Callendert meg éjfél után gyilkolták meg, már 17-én. Pontosan, mondta Mason. Mondja, mi csinált a legyezővel azután, hogy én odaadtam magának? Kettő volt, ugye? Igen. Tehát mi csinált velük? Én odaadtam... Helyes, folytassa csak. Odaadtam őket Callendernek. Személyesen adta oda, vagy megkérte Harry Cuxfield, hogy ő adja át? Harryt kértem meg. Amint a két legyező birtokába jutott Palominóban, nyomban autóba ült Harry Cuxfield-lel, és rohant a városba John Callenderhez, hogy közölje, nem a lovat találtam meg, mint Callender hitte, hanem a két elveszett legyezőt, s hogy azt alátámassza, odaadta a legyezőket Cuxfieldnek, igen? Igen. És Cuxfield kérte meg, hogy a legyezőket adja át Callendernek. Igen. Cuxfield 1:20-kor ért a szállodába, fölment Callenderhez, és ott hagyta nála a legyezőket. Az egyiket, a másikat megtartottam.